podcast. Gondolkodás művészetről. Szerkeszti Szuszámi Zsuzsa.
Köszöntöm hallgatóinkat, szép jó napot kívánok! Különleges délelőtt volt ez a mai itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában is, hiszen egy zárt körű szimpóziumot tartott a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi fiókja, nyilván illusztris meghívottakkal, és ennek a szimpóziumnak a keretében adták át a fordítói külön díjakat, és fordítói külön díjban részesült idén a Budapesti Pont kiadónak a vezetője, igazgatója Szávai Géza, és a bukaresti Kurtyávéké könyvkiadó részéről pedig Máté Irén. Mi pedig nagy szeretettel köszöntjük Szávai Gézát. Szervusz!
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Hát gratulálunk természetesen ehhez a díjhoz. Ugye Szávai Géza író is, műfordító is, és hát egy kicsit dilemmáim vannak, hogy íróként, műfordítóként ítélték meg ezt a díjat neked, vagy a kiadó is azért egy kicsit díjazott ez esetben?
Nem kicsit, hanem nagyon díjazott, tehát a pontkiadó kapta a díjat, és én, ha szabad ezt mondani, én személyesítettem meg a pontkiadót, egyébként már 30 éven, a 31. évébe lépett a pontkiadó, és ez az úgynevezett fordítói díj idén egy speciális funkciót, egy speciális értelmezést kapott, hogy nem az elmúlt években fordítókat jutalmaztak, most olyan intézményeket, amelyek a fordítókat segítik, olyan intézményeket, irodalomról lévén szó, olyan kiadókat, amelyek egyik irodalomnak a másik irodalom ismertségét valamilyen módon elősegíti. Na most ugye Erdélyben vagyunk, és két közösség, a románok meg a magyarok kultúrájának a önelvű, tehát saját kultúrájuknak az ápolása rendkívül fontos, de egymásét is illik ismerni, és akik ezt a gondolatot, az egymásra utaltság, legalábbis értékelvű egymásra utaltságnak a gondolatát fenntartják, ezt akart az Írószövetség hát díjazni, és hát én amúgy a pontkiadó alapítójaként, meg egyik vezetőjeként örültem ennek, hogy így fogalmaztam meg magamban, hogy Budapest és Magyarország, Budapest és Bukarest Marosvásárhelyen találkozott ezen a napon. Hiszen egy olyan bukaresti kiadónak a vezetőjét és a szerkesztőjét díjazták, amely kiadó igen sok magyar művet jelentetett meg románul, tehát teljesített valamilyen feladatot. A magyar kiadók közül pedig a Budapesti Pontkiadót díjazták, mert a Budapesti Pontkiadónak van egy külön programja, neve, az a neve, hogy Konflux, Konfluxus, ami a konfliktnak az ellensége, tehát nem szembenállás, hanem együtt hangzás.
Közeledés.
Konflux. És hát ilyen szempontból mi nagyon sok román szerzőt is kiadtunk, de magyar szerzőket is kiadtunk román nyelven. Erről később, ha lehet, akkor külön beszélnék, mert nem csak a román-magyar kapcsolatok körében gondolkodunk, sőt, nem csak ezen, nagyon nem csak ezen, hanem egyetemesebb összefüggésekben kezeljük a dolgot, de függetlenül olyan ez, hogy mondjuk valaki kitűnően kézilabdázik, futballozik, úszik, és akkor kap egy úszóversenyen egy díjazást, és azt örülnek a futballista csapattársai, a kézilabda csapattársai, és a többi. De egy ilyen helyzetben találja most magát a pontkiadó, hogy nagyon sok mozgást és áttételt megvalósít az európai kultúrában, amelynek egy része a román és magyar irodalmi értékek kölcsönös megismertetése, mint részelem, és ezt a részelemet most díjazták. Mindenképpen örömre ad okot. Örültünk.
És azt hiszem azért ennek a gyökerei jó, akár fél évszázadra is visszanyúlhatnak akár, és én most idézlek téged egy 1974-es mondatodat, amely a Hétben hangzott el annak idején, hogy egymáshoz közeledésünk út a világ felé. Ezt nagyon sok értelemben lehet nyilván boncolgatni, és ez érvényes a kiadó tevékenységére is bizonyos értelemben, mind a mai napig ez a többnyelvűség, soknyelvűség. Ezzel indítottatok annak idején, 30 évvel ezelőtt, amikor a kiadót létrehoztátok? Vagy hogyan próbáltatok ti hiánypótlók lenni Budapesten? Hiszen azt még mondjuk el a hallgatóknak, hogy nyilván te itt születtél, Küsmödön születtél, utána Bukarestben is éltél, újságíró voltál, és ugye 1988-ban távoztál Magyarországra.
Igen, én az a nem is sajátságos, hanem magától értetődő eset vagyok, aki sok mindenen átment családilag is. Ha csak egy annyit mondok, hogy amerikás székelyek, akkor már a közönségnek, a hallgatóságnak háromnegyede pontosan tudja, hogy mi az, mert ők is ilyen családban éltek, születtek és nőttek fel, tehát mi ilyen világvándorok voltunk, azon kívül, hogy a székelyföldi ácsok építették föl Bukarestet, hogy nem mondjak egyebet, szóval állandóan mentek a kóberes szekerek, lovak, stb. Tehát egy székelyföldi ember az pontosan tudta, hogy körülötte élnek a németek, a szászok, Segesvár, Brassó, Beszterce környékén a románok, tehát volt neki egy ilyen józan tudata, hogy a földi paradicsom kertben nem csak csihány vagy szamártövis és rózsa, hanem mondjuk még a székelykáposzta vagy a pityóka is terem. Szóval azt akartam ezzel mondani, hogy a világ sokrétű, a sokrétűség földrajzilag nem változik, miközben a politikai földrajz változtatja. Hol úgy hívják a beregszászi atyafit, hogy osztrák-magyar állampolgár, hol úgy, hogy, hogy magyar állampolgár, hol úgy, hogy cseh, vagy szlovák, vagy csehszlovák, vagy szovjet állampolgár, tehát négy országnak az állampolgár, és ő beregszászról nem mozdult el. Szeretném az életnek a koordinátáit jelezni, amit mindannyian érzünk, ebben élünk, de kevéssé tudatosítunk. Na hát én számomra fiatal fiúként óriási hatással volt Brassó. Brassóban éltek rokonaim, és hát én 11 éves koromig román szót nem nagyon hallottam, az iskolában tanítottak, de hát nem tudtam semmit románul, és elküldtek a nagynénémhez Brassóba egy nyáron, hogy tanuljak románul, és akkor ott kinyílt előttem egy fantasztikus világ, mert én Brassóba nyilván 11-12 esztendős fiúként nem a román nyelv iránt érdeklődtem, hanem más egyetek iránt, futballmeccsekre jártam, stb. De láttam ott élő közelben az akkor még fantasztikus erdélyi német kultúrát a maga szártságával, ez a maga zártsága az engem vonzott, ugyanúgy, mint ahogy egy mondjuk a 12 esztendős gyerek nézi a 20 éves már érettségizetteknek a buliát, milyen jó volna beteg bekerülni. Én így néztem a németeket, azon, hogy mindig érdekelt a képzőművészet például, fantasztikus képzőművészeti életük volt a brassói szászoknak, és reggel kimentem újságot vinni, sportúságot vinni a családnak, és akkor láttam, hogy ott árusítanak német lapot, akkor még megjelent a központi német lap volt, Neuerweg, a brassói lapok, román lapok, stb. Egy teljesen abban a hihetetlen zártságban, amit a romániai szocializmusban, szocializmusnak neveznek, és ami végül a ceausizmusban szökelt valami elképesztően groteszk és kegyetlen magaslatba, ugye, annak láttam azokat a bugyrait, ahol az emberi értelem még kibontakozhatott, és a normális, a humánis, humánus emberi érzületek megmaradhattak. Óriási élmény volt ez nekem, és később is, miután már elvégeztem az egyetemet, az egyetemen is hát ilyen zárt csoportok vannak, de a zárt csoportok egymásra nyílnak, főként, hogyha ezt az egymásra nyílást szép leányok és tram fiúk ápolgatják, ugye. Szívesen ismerkedtem német lányokkal, és így tovább, és így tovább, hogy magyarul beszéljek a kérdésről. És nem érdektelenek ezek a dolgok. És akkor volt még úgynevezett romániai német irodalom. Amikor én elkezdtem az iskolát, azt tanították a negyedik osztályban, hogy Romániában él 1.700.000, más tankönyvekben 2 millió magyar, és 700.000 vagy 800.000 német. Na most gondoljon bele a tisztelt rádióhallgató abba, amit apám mondott nekem. Azt mondta, hogy hát igaz, hogy kisebbség vagyunk, de 2 millióan maga a mongol népköztársaság, annak a lakossága is csak 2 millió. Úgyhogy gondolj bele, kicsi Géza. Ne érezd magad kicsinek. És én nem éreztem ki magamat kicsinek, hogy itt vagyunk 2 millió magyar Erdélyben. Hogy hova sodort az élet, meg az évszázadok? Hát az egy különös kérdés, de ha jön az árvíz és sodor, az ember kapaszkodik, az árvizek jönnek, mennek, és az árvizek természetéhez kell alkalmazkodnunk, meg kell élnünk. És ha élni akarunk, és akkor azt mondtam magamban, hogy hát elkerültem Bukarestbe egy művelődési laphoz, a Héthez. Voltam vagy 24 esztendős, nagyon fiatal fiú, és én elbeszéléseket írtam, de aki elbeszéléseket, meg később regényeket ír, az csak az nem tudja kitölteni az életét. Éppen ezért kell neki valamilyen hétköznapi munka. Hát általában ez az újságírás. De nem feltétlenül ez kell legyen, de én tudtam, hogy az újságírás az nagyon fontos, hogy az embernek, mint a kicsi macskának az órát beleverjék a leendő író úrnak az órát beleverjék az életbe, és az nagyon fontos, hogy az újságírás minden fokozatát végigjártam, még egyetemi nyarakon bekérezkedtem úgynevezett sordíjasnak heti vagy napi lapokhoz, és bizony jártam, sírgottam a híreket, meg minden a fekete fene, ezt a kínlódás végigcsináltam, esztétizáló hajlamú kollégáim kaszaktak, hogy miféle hülyeséget, hülyeség nem hülyeség, nem tudok menni a Rivierára, pedig francia szakos vagyok, ugye, de ahol mehetek, a hétszentségét neki oda elmegyek. Elmehetek én lakára, várajára, Erdély legutolsó kicsi falujába is elmehetek, és írhatok 17 sort arról, hogy népünk dicsőségére a szocialista gazdálkodás eredményeképpen szeptemberben végre lekaszálták a zabot. És ez volt a hír. Na most, ha az ember így ismeri meg a földet, amelyre születni adatot, akkor így ismeri meg. És nekem ez nagyon fontos. Volt Koskáronnak egy ilyen mondata, hogy nem spekuláltam, éltem. Ez úgy belém ragadt, hogy nem spekulálunk, élünk. Nem ideologizálok, élek. De ami jó gondolat, az nem feltétlen ideológia. És hát itt fantasztikus teljesítmények voltak, mondom, a németeknél, de a magyaroknál is, az erdély magyaroknál, gondolom, Tamástól elkezdve sokakra, és akkor azt mondtam, hogy magamban, hogy hát, hogyha ezeket lefordítjuk egymás nyelvére, akkor nem csak magunknak teszünk jót, hiszen, hogyha Tamási megjelenik, lefordítják németre, akkor a brassói németek révén ez eljuthat Németországba, mind kelet, mind Nyugat-Németországba, és akkor Tamásit, az erdélyi magyar Tamásit olvassák a világ németei. Úgy szintén, hogyha valamelyik román mű lefordítódik szintén németre, vagy lefordítódik magyarra, akkor azt a magyar művet olvashatják Budapesten. És ez a hármas, ha itt élünk, ugyanazt az életet éljük, egy földrajzilag és politika földrajzilag és adott területen, hát akkor ezt a pillanatot, ha van olyan mű, amely megragadja, hát akkor, ha van ilyen mű, ezt a művet, ha lefordítjuk, akkor egymást jobban megismerjük, egyáltalán én ezt nagyon komolyan gondoltam, hogy az egymáshoz való közeledésünk vezet a világ felé. És hát később sok minden történt velem, mint természetesen 13 éves korom óta regényeket akarok írni, írom is a regényeket addig, amíg el nem temetnek, kicsiket, kisebbeket, nagyobbakat, van egy ilyen sorozatom, hogy kis regények és nagy regények, ebben minden belefér, és hát emellett, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, ez töltötte ki az életemet, de nagyon fontosnak tartom, és hát ezt az élet nem simma kézzel, hanem jó kemény kupánvágásokkal tologatott ide-oda, hogy tudomásul vegyek dolgokat. Megírtam például Székely Jeruzsálemet. Hát az nagyon kényes dolog, olyan szempontból, hogy azért, ha nem lett volna pontkiadó, az meg semmi lehetett volna, nem vállalta volna senki. Na most ezt nem tudom, hányan akarták volna kiadni, idegen nyelveken szenzációt csinálni belőle. És nem engedtem, még azt se értem alá, hogy ha fordítják, akkor tévé filmet csinálhassanak, egy órás ilyen szenzációhajház. Nem mentem bele. Azt mondtam, hogy legfontosabb, legtisztességesebb, hogyha, mert a románokról nagyon sok negatív dolog hangzik el, de a románok ismerik meg először is. A pontkiadó lefordította, és kiadtuk románul, és Bukarestben mutattuk be. Miután Bukarestben megjelent, és a román értelmiség ezt megvitatta engem, egyik része földicsért, másik része pokolba kívánt. De megtárgyaltuk, utána jelent meg franciául, és így tovább. Tehát komolyan gondolom azt, hogy az egymás felé vezető utak hova vezetnek, és az ember ezt, mint ahogy felolvastad a nyilatkozatomat 24 éves koromban, én lassan 74. életévenbe lépő fiatal ember vagyok, vagy leszek, most is csak ezt tudom mondani. Egymáshoz vezető utak vezetnek messzibbre.
Miben tudott más lenni még a pontkiadó akkor induláskor a 90-es évek elején Magyarországon? Hiszen hát, hiánypótló szerettetek volna lenni, de miben?
Nagyon őszintén megmondom, én nem szerettem volna hiánypótló lenni. Én nem szerettem a hiányokat, nagyon jó lenne az életünk hiány nélkül, de hát mindig a hiányok vettek körül, és a hiányba azt is bele lehet foglalni, hogy amit az én feleségem szokott mondani, hogy én olyan kislány vagyok, aki még sírtam azért, mert nem volt mit enni, és éhes volt. Ilyen kislány ma kevés van a földön. Tehát vannak ilyen hiányok. Na de vannak olyan hiányok, vagy fájóak, és vannak, amik nem közvetlenül a konyhaasztal környékén fájnak, vagy az óvodai étkeztetés környékén fájnak. Emlékszem, mikor gyerek voltam, az óvodába a kollág gyerekek nem kaptak 10 órait. Nem kaphattak 10 órait. Otthonról kellett vigyenek, aztán nem volt mit vigyenek, és vittek egy almát, vagy egy főtt pityókat. Tehát csak mondom a hiányokat, mert ezekről mindig elfejt, olyan szép, nagy hangzatos mondokat. A hiányok, és nem tudom, ilyen szociológiai fogalmakból. Szociológiai, arra van a szociológus urak, hogy rakják le a feneküket a valóságos, az agyukat is, és mutassák fel. Ez a szociológia, nem ma pontoskodás, nagyképűsködés. Ennyi kifakadást engedjetek meg nekem, és egyébként ezért indítottunk szociográfiai és szociológiai sorozatot Budapesten, hogy végre ne csak a magyar, hogy is mondjam, ilyen benfenteskedés szociológiát és irodalmát ismerjék, hanem hogy a világon mások hogyan viszonnak önmagukhoz, és akkor meg kellett csinálni ezt a hiányt is pótolni, de mikor 93-ban indítottuk a pontkiadót, akkor egészen egyszerűen Magyarországon megszűntek, mint a többi szocialista államban is megszűntek a kiadók, újak alakultak, és egészen egyszerűen én már megmondtam, hogy nekem az utolsó úgynevezett nagy és állami kiadónál megjelent regényem a Magbetű kiadónál jelent meg, talán 91-ben, és azt mondtam, hogy hát én többet ezt a várakozást nem vagyok hajlandó elfogadni. Hát a történelemben volt olyan nagy regényíró, úgy hívták, hogy Balzac, aki vett kölcsönből egy nyomdát, és az ő a saját műveit ott adta ki. És ez a Balzac nevű ember így tudta megírni a világirodalom legnagyobb regényegyüttesét, az isteni színjátékot. Hát akkor ez az erdély Szávai Géza miért ne vállalhatna föl egy ilyen írtózatos terhet, az csak neki teher. Balzacnak is ez csak a saját terhe volt, nem tudta megadni, megfizetni a nyomdát, adósként halt meg. Hát gondoltam, én is meghalhatok adósként, és elindítottuk a pontkiadót, és hogy a saját ne legyek egy szabad ember, ne legyek kiszolgáltató senkinek, sem politikai, sem lelkületi, sem más nagyképűségeknek, vagy elvárásoknak, kényszerítéseknek, azt írjam, amit akarok. Hát így azon kívül pedig olvasni is azt szerettem volna, amit csupa hiány vett körül, és azokat a hiányokat tényleg pótolni kellett volna. Nem szabadott beszélni. Két dolgot mondok. Azt tanították hajdanában, hogy a marxista tanárok, hogy az embernek két alapfunkciója van, a fajfenntartás és az önfenntartás. Önfenntartás, hogy van mit ennie és túlélnie, és a fajfenntartás az, hogy hol szerelemmel, hol szerelem nélkül reprodukálja magát tovább generáció. Na, mondom, az a két dolog kell, mindenkit érdekeljen, de érdekes módon nem szabadott értekezni és írni arról, hogy mi az, hogy meghalni, halál. Aztán hogy? És akkor indítottuk az első ilyen úgynevezett tanatológiai sorozatot, hogy a halál, a gyász elviselése, hogy ez mennyire természetes, és mennyit hazudnak róla. Hát aki meghalni nem tud, az hogy akar élni? És alapműveket közöltünk, ugyanígy gyermeklélektani dolgokat, folyóiratokat indítottunk, tehát sok mindennek teret és helyet adtunk, és nem csak magyar, hanem más nyelveken is, és hát eltelt 3 évtized az alapállás, meg a szellemi tájékozódásnak ez a saját hiánytudat elleni igénye, ez nem változott bennem, a velünk dolgozó kollégákban, emberekben sem, de a világ viszont nagyon lassan változik. Vagy ahol nem kellene, ott olykor túl gyorsan változik. És ebben az állandó ez a léthelyzet olyan, mint a malacia jégen. Nem tud megállni. Sem menni, sem megállni. Hát ebben a léthelyzetben vagyok, mint a malacia jégen, és hát várom, hogy a jégen hol vagyok.
És hát szerzői alapon is működik, úgy értve a kiadó, hogy bizonyos szerzőket ismételve, felkarolva akár sorozataikat, akár több kötetüket is kiadjátok. Ez is egyfajta ilyen, hát a Balzaki elv nyomán, hogy igen, legyen nekik is hol kiadniuk, ne kelljen nekik sem esetleg meghasonulniuk.
Persze, viszont nagyon rossz mint mondtam, a rendszerváltozás után kialakult úgynevezett kiadók rendszere. Hát Magyarországon egyszerűen ez az egész egy torsz képződmény ez. Romániában nem ennyire, Romániában sokrétűbb. És majd mindenki megtalálja a maga helyét, vagy nem, Magyarországon ez nagyon nehéz. Alig van most már úgynevezett független kiadó, és a pontkiadó értéke és a pontkiadó iránt érdeklődés így jól hihetetlenül emelkedik. És azt mondtam, hogy szerző elvű kiadó. Na most csak egy pillanatra gondoljon bele egy bárki. Valaki regényt ír, és akkor ma akarja rejeltetni. Ide fut, oda fut, végjár 10 kiadót, és amelyik rá igent mondott, megjelentett, és akkor megírja a következő regényt, és akkor gondolkozik, hogy vajon milyen írjak, hogy ezt kiadják, és megint kezd, akkor ebből milyen alkotó ember lesz, kérdezem én. És azt mondtam, hogy ez egyszerűen önsorsrontó valami. Ez nem a saját íróiságához, elveihez való igény mozgatja ezt az ő lehetőségeit, és ez az legyen szerző elvi. Ilyen szerző elvű azt, hogy a szerző kibontakozhassék, van hosszabb távú elképzelése. És azt mondtam, hogy legyen nálunk legalább 3 regénye, azért, mert 3 regényt már továbbíthatok angol nyelvre, német nyelvre, mert az sem működik, hogy most működtetni próbálják, hogy valaki ír egy regényt, a barátnője vagy a barátja lefordítja angolra, a másik lefordítja a franciára, és akkor hirtelen van egy regénye, amit írt, nem tudom, egy éven át, és utána 2 évig kénkeservesen reklámozták, mire észreveszi, hogy meg kéne írni a következőt, eltelt az ifjúsága, eltelt a kimerült az alkotó ereje ezekben a irodalmi alkotástól, egy regény megvalósítás valóságától olyan távoli mezőken, elcsámborgott szamár ez az egész jelenség és az egész tünet együttes. Szóval ilyen szóval példákból értünk. Én akkor nagyon íróilag nagyon fiatal fiú voltam, 43 éves, az egy fiatal író, az egy kamasz író. És nagyon jó barátom volt Mészöly Miklós, aki akkor vagy 60 éves volt, és megegyeztünk, hogy nem előbb 3, aztán 5 könyvét kiadjuk, és akkor ezeket fordítjuk. És neki is fontos volt, hogy akkor van 3 könyve, vagy 4 könyve, amivel a pontkiadó konfliktusok sorozat őt, mint egy zászlót körbe lobogtatja, nem csak Európában. És attól függetlenül neki megvolt a teljes szabadsága, hogy életműve más részével ugyanúgy gazdálkodjék, mint eddig. Tehát mi, ahogy én magamnak esélyt kínáltam, ugyanezzel a következetességgel. Kínáltam olyan embereknek esélyt, akiket nagyra tartottam, viszont a szigorúság, beszéljünk őszintén, én egy nagyon szigorú ember vagyok, elsősorban magammal, de másokkal is. Nekem az a véleményem, hogyha valaki nyelvművésze, akkor becsülje annyira a nyelvet, hogy tökéletesen ismeri a magyar nyelvet, és hogyha magyar nyelvet ismeri, akkor tudja azt, hogy más nyelv is létezik, és akkor megtanul még egy nyelvet a szomszédból, a szomszédoknál, és még egy világnyelvet is. Mondjuk angolul, franciául, és akkor ő értelmiségi, akkor ő három nyelven tájékozódik a világban, az egyiken pedig alkot. Na most azokat a szerzőket akartam ide beválogatni ebbe a konflikt sorozatba, akiknek van legalább három regényük, mert hanem mit kínálunk fel, de akár a magyar közönségnek is mit kínálsz, hogy írtál egy regényt, és nagy csindarattát szervezték körülötte, és utána meghaltál. Nek nincs értelme. A regényírás hihetetlenül kockázatos dolog. Bele lehet halni, és akkor potyára írtál. Vagy potyára fogtál neki valaminek, de mondjuk az ácsok is így működnek, az ácsmesterség is visszatérő nézőre, bárkire. Egyik feltétel az volt, hogy ha az író ad magára, akkor tanuljon meg egy környezeti nyelvet, tehát hogyha én magyar, akkor vegyük. Kökik vannak a környéken, németek, szlovákok, ukránok, románok, tudjon egy környezeti nyelvet, hogy nem mindig, hogyha elmegyünk, mit tudom én, Szabadkára, vagy elmegyünk Kijevbe, egy ilyen nagyon gyenge basic English, tehát egy ilyen bükfa angol nyelven gagyarászunk egymással. Tanuljuk meg azt a nyelvet, szentségét neki, és ha megtanultuk, akkor fordítsuk is egymást. A másik pedig, hogyha valami gond van, akkor a világ más részén egy világnyelven érintkezzünk. Angolul, franciául, spanyolul. Hát ezt bizony nagyon nehéz, nek vélik sokan, ami pedig alfája és omagája lenne azoknak, akik a nyelvvel foglalkoznak, mert valaki hegedül, akkor azt is tudja, hogy mi az, hogy brácsa. Más művészeti ágokban. Tehát nagyon kemény elvárásaim voltak, emiatt nagyon sok elutasított ember is volt, és van, és érdekes a pontkiadó 30 esztendeje. Nagyon kevesen maradtunk meg kiadóként a pályán. Én remélem, hogy maradunk tovább ugyanezzel a nagyon kemény következetesség.
És most mindjárt regényírással folytatjuk.
Kontraszt. Gondolkodás művészetről minden szombaton délután 4 órától a Marosvásárhelyi Rádióban.
Vendégünk pedig itt a stúdióban és a kontrasztban Szávai Géza író, a Pontkiadónak a vezetője, és puskázni fogok ismét, hiszen megjelent immár a második kiadása a Csodálatos Országokba Hoztalak című regénynek. Itt már, itt van ez a bizonyos világ, térkép, és biztos, hogy ott van más regényeidben is, mert szeretnéd, hogyha ettől arrafelé, vagy ezentúl ott lenne minden frissen megjelent regényben. Ugyanis egyfajta, hát, világregény világot szeretnél teremteni? Regényeid és írásaidnak a szerves egymás mellé, vagy egymásba illeszkedése révén, egymásba folyása révén, és ezt nagyon fontosnak tartod, szintén valahol talán Balzacra támaszkodva?
Nem annyira Balzacra támaszkodva, hanem egy egyszerű 13 esztendős gyereknek a tapasztalat világára hagyatkozva. A brassói nyár, ahol én 11 vagy 12 éves koromban annyi élményt szereztem, akkor én most visszakérdezek, vagy visszautalok a rádióhallgatónak a 12 éves korára, amikor bementek kocsmába. Marosvásárhelyen bementek kocsmába. Petrozsényba, és bementek kocsmába Bukarestben, bent vagy akár Budapesten. Kocsmákba isznak, barátkoznak, énekelnek. És észre sem veszi az illető, meg se tudott mukkolni románul. De már egy üvegbor után ő is énekelte a román haverekkel a román nótát. Úgy szintén a román, hogyha elment és mulatni akart, akkor magyarul énekelt. Na most ez egy borzasztóan érdekes tapasztalat, és érdekes módon maga az úgynevezett magas kultúra is követi ezt. Ezelőtt jó néhány évvel megjelent ez a fogalom, hogy világzene. bekapcsolja az ember a konyhába a rádiót, és azért, kedves hallgatóink, most pedig világzene következik. Tudja valaki, hogy mi világzene? Hát nem, a világ minden részéről, meg ha könnyű zene, akkor régi zene is bele keveredhetik. Tehát olyan, amilyen a világ. Olyan, amilyen 12 éves egy gyerek, vagy a kamasz, aki megívott egy sört vagy bort, és énekelt bukaresti, pozsonyi, kijevi, bécsi kocsmákban, tudott. Hát végre magas kultúra és tudomásul vette, hogy ilyen a világ. Így énekel a világ. Így mesél és élj át a világ az életét. És nincs olyan, könyörgöm, nincs olyan, amit az egyetemeken tanítanak, hogy a szocialista nagyvárosok irodalma. Mi az a nagyváros irodalma? Kocsma-kocsma, nagyvárosba, kisvárosba. Tehát innen is lehet nézni dolgokat. Ilyen a világ. Ezért van világzene. Az, hogy világzene, mindenki érti. És akkor én azt mondtam, én teljesen szabad akarok lenni. Ha van világzene, írok világregényt. És mit értek az alatt a világregény? Azt, amit a világzene alatt ért a konyhában nagymamán. Ugyanis én nem akarok egy, soha nem akartam egy úgymond székelyföldi író lenni. Egy székelyföldről író, székelyföldi kuriózum. Miért? Miért? Hát volt más erdei ember, aki elvette feleségül a holland Aletta van der Mark Mátot. Ugye, ismerik apácai. Hát az másképpen nézett a világra, erdei ember volt, de holland felesége. És itt kezdődik a világ tágra nyitottsága. Miért zárjam én be magamot? És amikor megírtam a Székely Jeruzsálemet, hát az is ugye végül is a kereszténység, a judó krisztianizmus, tehát a Ótestamentum és a Új Testamentum által összekapcsolt emberi létélmény, hát az sem ide lokalizálódik, az is valahol ott az úgynevezett Szentföldön, ahol most éppen rakétákkal lövik egymást. Ilyen a világ. Tehát amikor azt mondom, hogy Pál apostol, akkor nem a Küspödi utcára gondolok, nem csak. Ezt nevezem én világregénynek. Megírtam a Székely Jeruzsálemet, és éreztem, hogy ez az egész gondolkodás, ez az egész viszonyulás a világhoz, ez tovább tombol, mi lesz ebből? És akkor írtam egy regényt, ami az én tudatomban folytatása, egy az egyben gondolatilag folytatása a Székely Jeruzsálemnek, az a cím, hogy Aletta bárkája. Aletta bárkája egy holland lányról szól, akit misszionáriusok, tehát hittérítik az édesapja lelkész Hollandiában, az meghalt, és az édesanyja kiviszi a hittérítők hajóján Japánba, hogy a japánok a térítsék keresztény hitre. És ott szül ki egy gyereket, ott hal meg. És ott egy más környezetben néz szembe azzal, hogy mi az kereszténynek lenni, mi az japánnak lenni, mi történik ezzel, hogyha végletes helyzetbe kerülnek, hiszen Japán gyakorlatilag kiszigetelte magát a világból. A japánok 200 évre senkit nem engedtek be, lezárták a határaikat, annyira károsnak tartották a kereszténységet. És én ebből írtam egy regényt. Na most már azért tehettem meg ezt, mert hiszen és vallom, hogy ez Aletta története rám tartozik. Annyira rám tartozik, mint a Székely Jeruzsálem története. És ilyen a világ. Ha nem akarom, akkor is ilyen. Beteg voltam, és néztem a tévét, ilyenkor mit csinál az ember bambul, tévét nézni még képes, és van egy ilyen tévé sorozat, mindegy, nem érdekes a konkrétum, csak az, hogy embereket kérdeznek meg, hogy ő nőként ki volt, nem kell nevet mondja, de mondja el, ki volt az életét leginkább meghatározó férfi, öt férfi. És a nőknél, hogy kik voltak az ő életét meghatározó öt legfontosabb nő. És úgy én hirtelen elgondolkoztam, és gondolkodás nélkül tudtam, hogy a déd nagymama, Kovács Eszter, akinek megígértem, nagyon nagy hatás volt kis gyerekkoromban Kovács Eszter, de egy nagymamára. Megígértem neki, hogy ha majd nagy leszek, gyerekem lesz, Eszternek fogom keresztelni. Így is lett. A másik nő, aki rám óriási hatás volt, ez a másik Eszter, Szávai Eszter, plusz nincs mit tenni, a feleségem. Eszternek egy anyja van, az egyetlen nő, aki az Eszter anyja, az Ilona. Ez a három nő, és én itt állok három nővel, több, nagyon sok nőt ismertem, és igen, érzékletes és fura, meg szép kapcsolataim voltak, mert az életemet nem határozták meg úgy, mint hárman ezek. Ez a három asszony. És ez, atya úristen, csak három van nekem, mert ha megkérdeznek, akkor mit mondok? Hogy hirtelen úgy félállamban rájöttem, hoppá, Aletto. És hogy a negyedik nő, aki meghatározta az életemet, az az Aletto, akit az Aletto bárkájában írtam meg, és aki az én tudatomban él, és remélem abban a könyvben is él. Tehát ilyen a világ. A létező, nem létező, kitalált, és az életünket meghatározó nőkkel, férfiakkal. Ezért mondom azt, hogy világregényeket írunk.
Ezek hol metszik egymást, ezek a regények, ezek a történetek? Eszmeiségükben, mondani valójukban, vagy milyen szálon futnak ők közösen?
Hát tájékozódásilag. Tájékozódás, az eszmei tájékozás mindenkinek megvan, és ahogy mondtam, a Szék Jeruzsálem az egy, hogy ki vagyok én, mi vagyunk mi, mik vagyunk mi, ez a tájékozódás nagyon konkrétan, és ugyanakkor megy tovább az Aletto bárkájában, tehát gondolati, lelkületi síkon, de vannak más áttételek is. Én például nagyon fontosnak tartom azt a folyamatot, ahogyan felnővünk. Hogy hogyan lesz a gyerekből felnőtt. És hogy egyik barátom mondta, miért lesz annyi okos kisgyerekből annyi hülye, buta felnőtt. És a gyerekeknek is írok én meséket, és most egy ilyen sorozatot írtam, Hári Jánosról, meg Münchhausen báróról, meg a mese sorozatnak az az a cím, hogy te is legyél eszes gyerek. Ez a legtöbb, hogy eszes gyerek legyen, mert mi az, amit mindenki tud? Sírni, nevetni. Felnőttet és gyereket ez nem különböztet meg. És az eszesség, a derű ugyanez. Hát miért ne legyen eszes? És akkor ezért írok olyasmiket, hogy az eszes gyerekekről szóló Hári János meséket akár 70 éves is olvassa. Mint a régen ilyen útra az elmesélt népmese. Ugyanakkor a felnőtteknek írt regények, de is ugyanígy belenőhet a gyerek, az eszes gyerek. Ilyen regényt írtam a Séta gramofon zenére. Az is egy ilyen nagyon szomorú világban, egy nagyon vidám könyv, és most pedig, hogy ugye nagyon súlyosan beteg voltam, bármi bekövetkezhetett volna, hát ilyenkor engem elfog a poénkodás és a hülyéskedés ösztöne, mint védekezés, és írtam, és most befejezés előtt áll a Csintala Múzsa című regényem, amelynek az alcíme az, hogy a nevetés regénye a Föld nevezetű bolygó. Ezzel a könyvvel jövök ki a halál előszobájából viszonylag jó laboratóriumi eredményekkel. És így egybe csengenek gyerekek, felnőttek, ahogyan, mit tudom én, a vasárnapi templomozásban vagy a bálon együtt énekelnek.
Ehhez a világ regényhez, ehhez az egészhez kívánunk még sok erőt. Szávai Géza, író, a Pont Kiadónak az igazgatója volt a vendégünk. Ma délelőtt egyébként a Pont Kiadó a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi fiókjának fordítói külön díját is nyerte, és 30 éves a kiadó. Azt kívánjuk, hogy még 30 évig legalább adja ki ezeket a nagyon értékes köteteket, hiszen valóban kultúra és irodalom történet immár. Szávai Géza, köszönöm.
Szerző elvű kiadónk, minden szerző nevében köszönöm én is.
Hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet. Szuszámi Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.
Kontraszt. Gondolkodás művészetről minden szombaton délután 4 órától a Marosvásárhelyi Rádióban.